Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki napközben hallgatja a műsorunkat, vagy bármikor, mert hiszen bármikor hallgatható a Klubrádió, és a YouTube-ot nézik, remélem, mert hogy bennünket nem csak hallani, hanem látni is lehet. Szilágyi Ákos a vendégem, szerintem őt öröm látni, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Egyébként sokat lehet őt látni, mert nem egy szégyenlős ember, szívesen kiáll akár színpadra is, szerintem kiváló előadó művész is, de nem ez a legfontosabb tevékenysége. Azt hiszem elsősorban költő, aztán még sorolhatjuk nagyon sokféle tevékenységét, mint hogy Oroszország szakértő, hogy Oroszország elemző, esszéista, olyan publicisztikái is megjelennek, amiket én a szépirodalom körébe sorolnék. Tehát nagyon sok felé terjed az érdeklődése Szilágyi Ákosnak, és nem véletlen, hogy a legutolsó kötetéért, de azt hiszem az egész életművéért megkapta az Artisius nagy díjat, irodalmi nagy díjat. A kötet címe az, hogy Elvégre, és azt is tudni kell, hogy az ő versei, azok nem szokványos versek. Azok tulajdonképpen szerintem dalok. Igaz?
Részben igen, de ezek a versek, ezek nagyon hagyományos versek többségükben. Hát a dalforma az egy másik kérdés. De van itt valami, amit szeretnék nyomatékosítani. Hogy ugyanis a utóbbi, különösen az utóbbi 20 évben az én nemzedékemmel, tehát ezzel a boomer nemzedékkel, ami tólig nagyon sok évjáratot foglal magába, ez megszakadt, de most megint újra látom, érzem, hallom, amit egyébként már Kosztolányi is szóvá tett, hogy a költészetet úgy képzelik el, mint valami néma szövegolvasás. Tehát nem is nagyon olvasnak költészetet ennél
fogom. De aki olvas, az is intimitásnak tekinti azt, hát, hogy a vers az megjelenik a számára.
Az, hogy szövegvers, az tényleg azt jelenti, hogy átalakult a vers szövegversé. Hát ez egy egész friss fejlemény. Amíg nem volt könyv, könyvkiadás, verses kötetek sem nagyon voltak. És amikor már lett, akkor is a költők zöme szavalta a verseit, vagy énekelte, és mindig Balasit mondják, hogy a nótám, stb. Arany János, aki egyébként megörökítette önmagát a tamburás öreg úrba, hát ő tamburázott élete végéig. Jászai Maria...
De amikor... a szövegei mellé tamburázott?
Részben. Én, a lényeg az, hogy a verset hangzó versként, tehát a füllel lehet hallani. A Kosztolányinak van egy hosszú eszmefuttatása arról, hogy hogy mondanak ma verset színészek, gyerekek és a költők. Hogy verset a költő tud mondani, és hogy Istenem, mit nem adna azért, hogyha hallhatta volna, hogy Petőfi, hogy mondja el, mondjuk a Talpra Magyart, vagy valami egészen lírai versét. Hát ezeket elmondták, az elhangzásban él a vers, most is.
Ahogy te most ezt elmondtad,
igen,
nekem az is vers volt. Te úgy beszélsz, Ákos, hogy a mondataid hangsúlyozása, a ritmusa, a szüneteid, mintha meg lennének előre szerkesztve, sokkal jobban érthető, ha valaki ennyire tudatosan formálja a nyelvet. Tehát te valójában versben gondolkodol?
Nem, nem, ez bárkire érvényes. Hát én aranyt minden nap olvasok. Valamennyi aranyt, Kosztolányit, és Kosztolányinak nem a verseit olvasom, a publicisztikáját, ami 10 kötet. És olyan, mint egy időutazás, egy olyan időben, amit egyébként én nem értem meg, de ismerek. Mert a nagyszüleimen, a szüleimen keresztül, stb. De az, amire te fölfigyeltél, és tényleg valószínűleg így van, ahogy te mondod, az nem versben beszéd, az egyszerűen retorika. És a retorika, nem mondom, hogy nincs köszönő viszonyban a verssel, nagyon sok vers kifejezetten retorikai mutatvány. De ehhez kell egy előadói gyakorlat. Miután én 30-40 évig nem számoltam soha össze, az egyetemen tanítottam elég nagy előadótermek előtt, és ott azért nincs mese, vagy van mese, mert akkor a tanár az egy nagyon komoly tudós, de nem tud tanítani.
Tehát de te tudtál, téged nagyon bírtak kell. A hallgatók, azért azt jól tudjuk. Hát tele volt a terem.
Igen, én is szerettem, őket is szerettem, az előadást is szerettem, de abba kellett hagynom.
Azt a szót, hogy én, most valamiért többször is hallottam a szádból, holott.
Nem tudok mit csinálni.
Holott, ez a kötet, igen. Egy én tagadás. Mi az, hogy én tagadás?
Az én tagadás az szerintem az én állításnak a legdurvább formái egyike. Tehát azt semmiképpen nem szeretném, hogyha úgy jönne ki ez a éntelenítési igyekezet, mert az nem egy program, ez nem egy célkitűzés, hanem ez valami olyasmi, ami benne van a nagy kultúra, tulajdonképpen minden vallási kultúrában. Mert a vallási kultúra az tulajdonképpen a Pascal, akit én idézek, igen. Hogy az én gyűlöletes, vagy a Simone Weil, akit szintén a végén. Minden spirituális áramlat lényegi törekvése az, hogy az ember szabaduljon meg ettől a zsarnoktól. Mert Pascal nevezi az ént, hogy zsarnoknak, vagy zsarnokká válhat az ember, ha elhatalmasodik az egója, mert ugye ez magyarul nem tudom, hogy az ego az durvább, mint azt mondjuk, hogy én. De ez a éntelenítés itt a versekben próbáltam értelmezni. Ugye ez egy fülszöveg, hogy mit jelent, tehát mi a költői igyekezet, a hangoltság. A Vörös Sándor, akivel nekem mindenféle bonyodalmaim voltak, de hát azért nagyon nagyra
miért
tartottam.
Miért voltak bonyodalmaid?
Hát mert én írtam egy fiatal koromban egy körülbelül olyan lehúzó kritikát, amit József Attila írt, nem akarom magam persze József Attilával egy szintre emelni, még a Botrányban sem, a Babits Mihályról. És az élete végéig
meg is haragudott rá oly módon Babits Mihály, hogy ő azt állított, hogy azért nem kaptam.
Hát de nem csak a Babits haragúás.
Baumgarten díja.
Mindenki felháborodott, mert kitanította őt versírásra. Méghozzá nagyon magas színvonalon. És még ráadásul azt hiszem, hogy igaza is volt, legalábbis azokban a versekben. Egy rossz kötete volt a Babisnak, rossz
versek. És mit tettél Vörös Sándorra?
Én is kitanítottam.
A verselését?
Nem. Nem, én egész egyszerűen azt mondtam, hogy mert az a 70-es évek elején tulajdonképpen az ő nimbuszával, azt hiszem, költői nimbuszával, senki más nem vetekedett. Akkoriban jelent meg a Psziché, akkoriban csináltak az én barátaim, akkori barátaim, a Bódi Gábor, a Csaplár Vilmos filmet ebből, az 70-esek közepén, és hát mindenki el volt ájulva a Vöröstől. Én Isten, nem voltam nem. elájulva, én mindig József Attilától voltam elájulva.
De ettől még el lehetél volna ájulva a Vöröstől.
Nem teljesen, mert a Vörös egy kicsit a József Attila helyére lett betolva, nyomva. És én ezt tulajdonképpen ezt nehezményeztem.
Nem emlékszem erre, pedig kellene.
De nagyon így volt. Én legközelebbi barátom, akinek persze a nevét ma már nagyon kevesen ismerik, talán csak ebben az underground, már a volt.
Na ki?
Ez a Lajtai Péter, olyan gimnáziumi, meg mind, aztán ő eltávozott Magyarországról, verseket írt, fantasztikus verseket, ezek meg is jelentek aztán már nagyon sok évtizeddel később, a Tábor Ádám szerkesztette Szógettóban. Hát én nagyon szerettem ezeket a verseket, én nagyon nagyra tartottam a Lajtai Péter, megvan nekem most is. De aztán ő belőle mindenféle lett, nem mondom el a élettörténetét, nem ide tartozik.
Ma festőként. Visszatér.
Hát a Halászféle színházhoz csapódott egy igen. időben, stb. Na most a Lajtai Péter egyszer jelenti nekem, hogy ő meg egy barátja elment a Vörösán. Így az utcáról bekopogtak, és hogy nagyon jól fogadta őket, jól elbeszélgettek, a verseket kicserélték, stb. És hogy olvassak Vörös Sándor verset, mert ez még nagyobb, még több, mint József Attila. És akkor tulajdonképpen itt vetették el a magvát, a viszálynak.
A haragodnak.
Na jó, nem. Bonyolultabb volt, és tulajdonképpen, ahogy ebben a tekintetben József Attila is élete végéig hurcolta magával ezt a ősbűnt, én is tulajdonképpen ezzel én irodalmi sorsot idéztem a magam fejére.
Tehát megharagudott rá, Dörösen?
Nem, az egész irodalom megharagudott rá, most kis túlzással. Tehát ott abból kerekedett egy vita, már senki, hál' Istennek, nem emlékszik rá. Na de ez úgy benne, amire nem emlékeznek, az is leülepedik, az is benne van. Tehát én nagyon jól kezdtem, mint költő. Tehát azért a Rész Pál szerkesztette az első két kötetemet, sőt tulajdonképpen hármat, bejáratos voltam hozzá a szerkesztőségbe, a Vas István,
és aztán Schmidt ezután a botrány
nem,
után?
Ez előtt és közben, és a Pali az a botrány alatt is, ő tulajdonképpen nagyon atyaian megértő volt. Egy baromságnak tartotta, amit csináltam.
Igen?
Hát persze, hát az is volt. Hát
Már sajnálod, hogy ezt megtetted?
Nem mondanám. Azért, mert az, ahogyan kezdtem, ez az akadályok nélküli, ez a mész előre, mindenkin egyre, siker, a siker kanettit szoktam idézni, hogy a siker az ember patkány mérge, sőt, az írói duplán a siker. Nagyon félelmetes a siker. Tehát az, hogy én ebből ki tudtam magamat küzdeni, sőt, ezért csináltam nagyon-nagyon sok mindent, sokszorosan túl kellett teljesítenem, a költészetben ez nem megy, egyáltalában az irodalomban, azt ennek köszönhetően.
Hát te hálás vagy magadnak azért, hogy ilyen bátor
hát nem
vagy
magamnak, hanem ennek a balesetnek, a bűnnek.
Az énnek.
Igen, hát végül is a paradicsomból kiüzettem, ennyi történt. A paradicsomban pedig Hegellel szólva, ez egy gyönyörű mondás, de nagyon bonyolult filozófiai háttere van, hogy a paradicsom olyan park, ahol csak állatok maradhatnak meg, emberek nem. Most állatokon persze itt azt értjük, állati lények, akiknek nincs értelmük, nincs nyelvük.
Hát a tudásfájáról lettek, hát el kellett hagyniuk a paradicsomot.
Én is a tudásfájáról lettem, megtudtam volna.
Talán pont az én fogalommal való ilyen különleges viszonyod okozza azt, meg az identitás fogalmával, hogy nem nagyon találtam rólad egy olyan igazi életrajzot. Hogy te honnan jöttél, hogy kik voltak a szüleid. Édesapádat jól ismertem a rádióból, Szilágyi Györgyöt, de hát nagyon keveset lehet róla tudni általad. Mint hogyha ezt úgy nem is tartanád fontosnak. Az előbb mondtál egy mondatot, amikor elkezdtük a beszélgetést, hogy a munkás kezed, amit örököltél, attól nem tudod a telefongombjait jól nyomogatni.
Tényleg így van.
De ez egy titok, ez a te mondtad, vagy egyszerűen csak nem lehet sokat találni róla?
Hogy mondjam, szóval a verseknek ilyen életrajzi anyagként ez nem nincs megörökítve. Tehát
nincs.
A József Attilánál úgy szinte a teljes életrajza lenyomódik a versekben.
De nagyon sok költőnél ez
így van. Egyébként pont Vörös Sándornál azért is jutott eszembe, mert hát ő tulajdonképpen indulásánál fogva is az úgynevezett posztszimbolista, nemzetközi értelemben. Magyarországon nem volt ilyen áramlat, de az angol irodalomban franciák, oroszok, tehát a posztszimbolisták azok valami objektív líra felé. Tehát a T.S. Eliotnak az egész programja.
De most te lesz.
Az én kiiktatása. A Vörösnél abszolút ki van. Az én a személyes életnek a szamárfészkét ki kell pucolni, nincs. És ebben van azért egy kis keleti, ki hova, hogyan igazodott. Oroszoknál is van ilyen. Ezek rám nagyon hatottak, tehát a József Attilának egyáltalában
nem az én költészetes.
Az egy passió az ő élete, neked. Ugye? Tehát az én életem nem egy passió, ezt nem mondhatom. Bár
aztán mindenkinek az élete egy passió. Szólnak valami értelmében, nem?
Hát abban az értelemben, ahogy az Elvégre cím megörökíti a mindenképpen távozni kell innen.
Igen.
Hát ebben az értelemben igen.
Jó, de azért ott zárójában mondom, hogy egy gyász munka részben ez a kötet. És azért itt említsük meg, hogy Léta Iverának, az ő emlékének ajánlottad ezt a kötetet, és az ő halálának feldolgozása volt az igazi gyászmunka ebben. Róla tudni kell, hogy egy fantasztikus ember volt, kiváló filmtörténész, a filmvilág főszerkesztője.
Ez így van. Nagyon jó, amit mondtál. A passió, mert a sok Oroszország szakértés mellett azért az én legnagyobb területem már elég régóta, 20 éve, az az ortodox kultuszkép, az ikon.
Igen.
És annak az összes teológiai és kultúrtört, kultúrás antropológia, és a többi, Bizánctól, és Bizánc az én nagy vadászterületem, kedvencem, és nagyon utálom azt, ahogyan a nyugat valóban, a Európa. Nyugat,
azonosítja mindezt az oroszokkal.
Hát rettenetesen hamis, hazug, gonosz képe, és tulajdonképpen törölte a történet.
De mellé mentél annak, amit én kérdeztem.
Igen, és visszamegyek. Vissza. A család. Tehát az én a munkásparaszti származásom, az azt jelenti, hogy én, ahogy nagyon-nagyon sokan az én nemzedékemből boomerek, 45 után, tehát ez a baby boomból van, valóban, hárman lettünk testvérek, úgynevezett vegyes házasságból született. A vegyes házasság azt jelenti, hogy anyai ágon egy német, osztrák, morva, stb. Eredetű katolikus családból, apai ágon pedig egy nagyon asszimilálódott, tényleg így van, nem mondanám, ha másképpen lett volna, zsidó családból. Szinte mindenki túlélte, nagy megpróbáltatásokkal persze, amik nagyon különböző megpróbáltatások voltak, a világháborút, és keresztül ment azért az egész családon a történelem, a 20. századi európai és magyar történelem. Itt Doberdó van, Szibéria van, Donkanyar van, 56 van, Auschwitz van, minden van. Na most itt a nagyon-nagyon eltérő kétféle, ja, és még valami, hogy az anyai ágon azért kétkezi emberek vannak visszamenőleges.
Ez a munkásparaszt kéz.
Ez a munkásparaszti kéz, tehát mit tudom, az én ők nagyapám anyai ágon az kövüves volt, a nagyapám szűcs volt, még nagyon jó szűcs. Apai ágon se semmi ez a hagyomány, mert a zsidó eredetet az általában mindjárt az értelmi, vagy vallási, vagy értelmiségi valami. Na most, ha annyit mondok csak, hogy a dédnagyapám, tehát a apám nagyapja életének a fiatalkori életének az első 5 évét a francia idegen légióban, Marokkóban töltötte, lett is neki francia állampolgársága, és egy olyan 2 méter, jó, 190 magas, nagyon jó kiállású gyerek volt. Van egy ilyen Marokkóban készült légiós portré, amit könyves portré.
Rejtőjenő valamelyik címlapjára rákerülhetne.
A kettes szám, mondjuk a nagyapám, az pedig van egy ilyen 1919 fotó róla, úgy néz ki, mint egy ilyen kigyúrt, nem tudom, így fantasztikus izmokkal önkéntesnek jelentkezett a háborúba, 17-be, jó időben, Tündoberdóra küldték, golyószórosnak, mondja, a golyószóró a legnehezebb. Mindent túlélt, mindig, a Donkanyart is úgy, tehát ez a apai ág pedig, mintha a háborúra lett volna teremtve.
Ez katona. Mennyire szűrődött át a te gyerekkorodban?
Abszolút. Tehát én, na most ezért van az, hogy én nagyon szeretném megírni, de nem tudom, hogy képes leszek-e, mert annyi penzumom van, hát magam felé is, persze, ugye ennyiben nem az ego, hanem az, hogy amit megcsináltam, halmokba összehordtam, azt szeretném elrendezni, vagyis könyvekbe megírni még, ez ugye egy pár év, amiről
beszélünk.
Elég
sokat írtál már eddig is.
Ez így van, de amivel tartozom, mondjuk apámnak, aki mondjuk így humorista volt, te jól ismerted a rádióból.
Igen, vele együtt ebédeltünk rendszeresen
igen, tudom.
Rádió éttermében, és nagyon jó volt vele ebédelni, mert ott akkor igen. Mindig volt valami.
A gyerekkor már nem volt annyira jó.
Szigorú vele. Volt egyébként. Tessék? Szigorú ember volt.
Hát egy rettenetesen. Nem a szigorúság a lényeg, hanem mindegy. Én nagyon szerettem, és a testvéreim már kevésbé néznek el visszamenőlegesen, amit én különösen nem szeretek, hogy visszamenőlegesen megváltozik a viszony, persze. De változik tényleg a szülőköz. Mindegy. Tehát a apám úgy jutott most eszembe, hogy is, nem tudom.
Az, hogy megírod a megírandók.
A tartozásaim. Tehát ő felé az a tartozásom, félig teljesítettem, hogy összegyűjtsem az összes humoros versét,
ja,
ezeket a nagy
mert
hosszú...
Mert ő is verseket hát is írt,
abszolút,
rengeteget.
Ma már úgy emlékeznek rá, hogy a 28-as, vagy 28-as, vagy
igen.
Itt
a te 28-as vagy, ez
igen,
volt a címe, ugye, annak a rádió.
Félszavakból
is megértjük ez egymást. Ez mindenki remek. Tudta fejből.
Azt hiszem, minden. Kálmán György adta elő első osztályú, nagyon jó barátok.
Az egy kiváló írás volt.
És az egy nagyon jó írás volt. Na, de a 60-as években neki akkora nimbus a népszerűsége, ismertsége volt. A versei, a hosszú versei, a Rátonyi által elszavalt, a világba, a magyar helyekre körbehordozott, lemezen kiadták, mert nagyon...
És nagyon ezt, szellemesen tudta fűzni a
nagyon,
szavakat.
Nagyon, ez így van, így van. Na most ezt én mind össze akarom gyűjteni, és ki akarom igen? adni. Tehát rengeteg munka, amellett, hogy én tartozom egy hasonló könyvvel az L. Kazovszkijnak, hát azért vele kamaszkorom és a egyetemi éveim, az egy nagyon szoros együttlét, minden...
Ez egy szerelem volt után, valójában az
hát
L. Kazovszkijban?
Annak idején a gimnáziumban? Persze, igen, igen.
Ez így indult.
De azért az egy ilyen, mi kezdettől fogva egy alkotói, egy szellemi kapcsolat, és ezért tudott megmaradni, túl azon, hogy neki egy ilyen második honfoglalást jelentettek a gimnáziumi évek. Tehát ő ott vált magyar nyelvű részben
általam. Hát igen, mert ő Oroszországból jött át,
igen, 14-15
és semmilyen háttere nem volt
van,
itt, és ebbe bele kellett valami módon épülnie. Ez neked volt részben, vagy
hát részben,
főleg
igen, igen, igen. De hát én az egész családdal voltam együtt, ilyen a családtag, tulajdonképpen családtag voltam náluk. Nagyapám, mindenkit ismertem, jártam vele Oroszországba, stb. Stb. Tehát rengeteg emlékem van, ez az egyik, a másik pedig, hogy az a mese, mindenki, minden szerzőnek van egy meséje az életéről, arról, hogy ő kicsoda, identitás, stb. Azt én egy másik oldalról szeretném megvilágítani, és az az elvégre, hogy ugyanis ez a transzneműség, ami köré rendeződött, élete vége felé.
Hát nem csak az élete vége felé azért, viszonylag korán.
Nem.
Hát amikor én megismertem, nem. akkor már ez
hát,
volt.
Mikor ismerted meg?
Hát akkor ő mondjuk a 40 körül lehetett,
hát
vagy 35.
De hát 16 éves korában is ilyen volt.
Igen?
Hát persze.
Jó, de osztály... akkor, de
na,
akkor
de
még
nem
ezt nem fejezte
hát
ki.
Hát ez vagy... abszolút nem létezett. Igen. Nem volt fogalom rá. Senki nem értette,
ő
hogy mi van.
Ő maga se tudta, hogy ez mi
nem,
valójában.
Ő azt tudta, hogy ő mit akar, mit nem akar.
Hogy ő férfi és... testbe született, ő úgy érezte. Valami ilyesmit
ennél is bonyolultabb. Ő nagyon sokszor mindig ezt a... De ez rendben van. Ezt én értem. Az egész nagy életmű hát életműsz az a halála utáni nagy kiállítás, ott a
fönn
Nemzeti
Galériában
mellett,
igen.
Nem tudom. Az e köré rendeződött, és rendve is van, és ettől lett nagyon ismert. Az elismertsége az egy másik kérdés. De, tehát ez a görög oldal, mondjuk így a fiú szerelem,
igen.
A homoerotikus, homoszexuális, stb. Stb. A másik oldal az a vég, a halál, az az Egyiptom. És ez teljesen elsikkad, egyrészt azért, mert ez egy olyan világ és kultúra, amiben élünk, ez a kötet is ezt mutatja, ami a halálról...
Jobb nem beszélni.
Nem.
Igen.
Hát már az 50-es évek elején mondjuk nálunk ez nem létezett, a híres, most nem jut eszembe a szerző neve, egy esszé, 53-ban angol szerző, amiben a, hogy is volt, igen, a halál pornográfiája. Tehát úgy tekintettek a halálra, a halál témájára, mint valami pornográf dologra.
Amiről
tehát,
nem illik beszélni.
Igen, nem illik. Baleset, lelőtték, háború, ez oké, okay, de úgy, tehát, hogy valaki... meghalunk a végén, erről ne tessünk.
Erről gyönyörű verseid vannak, de most elmondom, hogy Szilágyi Ákossal beszélgetek a Dobszerdában, szerintem sokan tudják, de akik nem tudják, azoknak azért ezt most megerősítem. említem, nyilvánvalóvá tettük legelején már, hogy költőről van szó elsősorban, de ezen kívül esszéistáról, Oroszország szakértőről, az orosz kultúra hihetetlen pontos ismerőjéről, és ezt akarnám most egy kicsit veled bővebben kifejtetni, hogy az Oroszország iránti vonzalom az honnan indult, hogy keletkezett, mi vitt el téged arra, mert hogy az a kor, amikor mi mind a ketten nagyjából egyidősen fiatalok voltunk, akkor éppenséggel az orosz kultúra nem a legvonzóbb dolgok közé tartozott, és akkor finoman fogalmaztam. Tagadtuk, utáltunk orosz tanulni az iskolában, mert kötelező volt, haragudtunk arra, hogy ott van a megszálló orosz katonák tömege, hogy nekünk meg kell felelnünk annak, amit elvárnak tőlünk a Szovjetunió vezetői, és így tovább. Tehát azért szeretném pontosan megfejteni az orosz kultúra iránti nagy nyitottságodat, hogy értsem, hogy veled mi volt a különbség.
Ez nem individuális. Ez szerintem egyike a nagy legendáknak, a mítoszoknak, a történelem, a magyar közelmúlt történelme nem átírásának, hanem ilyen kicsit ilyen eltorzításának. Tehát orosz ellenesség, orosz vad orosz ellenesség az 1956-ban volt.
Igen.
És tartott is egy darabig. A 60-as évek az egy teljesen más történet. A 60-as években az orosz kultúrának a legjobb része úgy árad be Magyarországra, olyan elismertséggel, most nem Bulgakov,
nem,
vagy Tarkovszki,
szovjet
új hullámban, nyugaton is. Fölfedezik az avantgárdot, a 20-as évek. Rájönnek arra, hogy volt egy másfajta szovjet, vagy akarom bolsevik projekt a 20-as években, a NEP, ami Kínában most is megvalósulóban van. Nálunk pedig a 68-as reform. Most én ráadásul bekerültem egy orosz tagozatos osztályba, a Radnóti, tulajdonképpen az egyetlen tagozatos osztály.
De véletlenül kerültél
Tökéletesen
oda?
Véletlen. Azért, mert a Radnóti volt a legközelebb, hát apámat ismerni kellett volna, nem foglalkozott azzal, hogy belőle mi lett, ez soha nem képeztet. Egyetlen öcsém, nincs diplomás a családban rajtam kívül, hát már a gyerekek persze vannak. Tehát ez a nagy felhajtó erő, hogy akkor a gyerekből ez lesz, az
menjen a szomszéd iskolába, mert sokkal egyszerűbb, nem kell elvinni.
Tök véletlenül a egyik legjobb, vagy talán akkor a legjobb gimnáziumába kerültem, mert tényleg lesétáltam, 5 percre laktunk akkor a Tököli úton a Radnótiba, és ott már nem is volt máshol hely. És hát az egy külön nagy történet, amit én nem tudtam, a Tevánovics Zorántól értesültem róla egy házi bulin 30 évvel később, mert hogy ő is Radnót is volt, és orosz tagozatban végzett, csak korábban, hogy eredetileg ez az orosz tagozat, ez a Gorkij iskola volt, tehát aztán ugye az megszűnt 56-ban.
A fasorból átkerült.
Kitűnő dokumentumfilmben.
Igen.
Az egy Gábor abszolút elit iskola
meg volt. Bemutatta
most,
azt az iskolát.
De hogy kerül a Komoróczi Géza, a Kis János, a Halász Péter a testvérével, Hadnesorra, a Kende János az operatőr. Ezek mind oda mennek, nagypolgári családok gyerekei, az orosz. Szóval na jó, ez a korai, tehát ez az első kapcsolat az orosz kultúrával. A mi családunkban nem volt oroszmánia.
Neked semlegen. Mi volt a belső viszonyok gyerekkorodban, vagy egyáltalán mit gondoltál erről az egészről?
Nem sokat.
Nem sokat. Is beszéltetek róla?
Arra jól emlékszem, 6 éves voltam, kint laktunk Zuglóba, hogy amikor hozták a híreket a városból, ugye, mert mi bemegyünk a városba, hazamegyünk, stb. A nagybátyám, és akkor mesélték, hogy sárga cipő volt rajta, ávós föl, ezek a szavak, amik teljesen újak voltak. És a ruszki, hogy a ruszkik ezt a csinálták a ruszkikkal, nem tudom. És ez a szó az én fülemet sértette. Azért, mert éreztem benne a megbélyegzést, hát semmit nem tudtam a politikai környülállásokról, ahogyan ezt szép régi magyar szóval mondják, tehát, hogy ki ellen miért, az nagyon élveztem az 56-ot, a rendkívüli világállapotot, már iskolás voltam, nem kellett. Azt értettem, hogy nincs villany, hurrá, minden egy kalandá változik, ott van 20 ember, 25 ember, erről nagyon keveset írnak, vagy beszélnek, hogy az utcán látjuk a nagy tömegeket, de ugyanilyen tömegek voltak az óvópincébe és a házakban, tehát a lakásokban. Igen. A rokonok összejöttek, mindegy félelemből, szorongásból.
Ez nagyon összehozta az embereket.
Összehozta. És itt is. És hát ez csodálatos volt. Meg lementünk a pincébe esténként, mert tényleg lövöldöztek a környéken, de nem a forradalmárok, csak úgy lövöldöztek, mert volt mivel. Szóval nem, visszatérve
az orosz szálra,
hogy én így belecsöppentem. Ez az egyik. A másik, amit más alkalommal már elmondtam, és ez egyáltalán nem csak rám vonatkozik, hogy az iskolákban ez volt a nyelv. Pocsékul eszméletlenül rosszul tanítottak. Hoztam hazúról nyelveket.
Tehát a számodra ez volt az első idegen nyelv.
A franciával ott azt kaparáztam, de apám nem foglalkozott ezzel, hogy én szeretnék franciául tanulni.
Anyukád se?
Anyukám még ennél is kevésbé. Tehát azért mondom, és ez tulajdonképpen ez az, tehát van egy értelmiségi, egy kispolgári, aztán van egy nagypolgári, soha nem felejtem el, amikor a Rittersport Gábor, aki Franciaországba költözött, és egy ilyen új baloldali gondolkodó volt, jártam nála, és akkor mesélte a gyerekkorát. Hogy náluk az úgy volt, hogy reggel németül beszéltek az asztal, a reggelinél az asztal körül, ebéd az francia, és nem tudom mi volt, lehet, hogy magyarul vacsoráztak. De természetes módon hoz magával nyelveket. Vagy kinnél, mert külkeres, meg diplomata a szülő, és akkor teljesen más a helyzet. De nem lehet össze, semmit
tehát
nem
neked
lehet
az
össze.
Orosz volt az idegen nyelv.
Nekem, és fél Magyarországnak. Nagyon jellemző módon a vidéki iskolákban is sokkal jobban tanították az orosz, és rengetegen jelent. Az oroszok az egy tömegszak volt. És voltak ilyen karrierisztikus meggondolások szülők részéről, nem annyira gyerekek részéről.
Ugye az a sok mindent lehet kezdeni az orosszal.
Szóval jó, az angol a font a igazi, de az egy kicsit ilyen el is rejti az angol orientációt, hogy oroszul tanul, de az nagyon jó lesz, vagy akárhova megy a gyerek.
Én most eszembe jutott valami, és magamat akarnám korrigálni, mert visszahoztál egy emléket számomra. Igen. Is, abból az időszakból a késő gimnazista és első éves, másodéves egyetemista korunkból, amikor valóban válaszként arra, amit Magyarországon addigra nagyon erőteljesen beépítettek a gondolkodásba, hogy volt egy ilyen orosz ellenesség, arra tulajdonképpen azt hiszem egy kis réteg úgy válaszolt, hogy elkezdett Dosztojevszkit olvasni, hogy minden olyan orosz kulturális élmény, amit meg lehetett volna szerezni, és nem akartuk, mert haragudtunk rájuk, azt akkor elkezdtük valahogy ellenállásból magunkévá tenni. Ez most nekem eszembe jutott, nem tudom, hogy akkor te már túl voltál-e ezen, de valóban ez igaz, hogy akkor egyszer csak mégis elkezdtünk az orosz nyelv és irodalom felé fordulni.
Persze az én történetem az én személyes történetem, tehát lehet más. De egy vehemens orosz ellenességre, legalábbis a családban én nem emlékszem, nem kaptam. Tehát ez a ruszki, ez úgy volt, igen, de ezt én elutasítottam, mint ahogy mindig mindent, ami másoknak, nem tudom, de gyerekkorom, tehát senki nem tanított erre. Én azt gondolom, egy jó érzésű gyerek lehettem, és egy jó érzésű ember ezt a fajta affektust, ezt a gyűlöletet másoknak a kirekesztését meg.
Akkor valakire azt mondta, hogy paraszt, mondjuk, azt én
igen,
is nagyon olyan, utáltam.
Olyan, proli.
Ugyanilyen proli,
persze,
vagy paraszt. Vagy...
Ez egy kategória, igen. És ez a magyar, nem mondom azt, hogy úri keresztény középosztály, mert annak van felső szintje, közepe és alsó szintje, de azért az nagyon jelen volt. Igen. A büdös proli, büdös paraszt, büdös zsidó, alvilági szent háromság. Igenyok még nem voltak igazán képbe, az magától. Talán még se kerülhettek. Annyira igen, más kategória lent volt. Úgyhogy...
No jó, és akkor bekerültél a Randutiba, ott kinyílt a szemed az orosz kultúrára.
Ne tudja, az Elkazovszkira nyílt.
És az Elkazovszki révén kerültél
az
igazából
teljes,
közel.
Ez egy értelmiségi kultúra volt. Tehát, tudod, én mindig azt mondom, hogy aki kulturális tőkében szegényként, vagy legalábbis nem túl jól eleresztve lép be a magas kultúra körébe, mert az az ambíciója, vagy akár író úgy dönt, hogy ő tehetsége, meg ambíciója, hogy író lesz, az gyűjti ezt a kulturális tehát fölveszi másoktól, akiktől csak lehet. A rosszabb változat az, hogy egy életen át sértettség, tehát ez a bizonyos ressentiment, a angolban resentment, jól emlékszem, igen, tehát a sérelem,
a távolságtartása,
de benne van a frusztráltság, a
dühbölés, frusztráltság,
igen. És egy életen át utálni fogja azokat, akik ebben a tekintetben szerencsések voltak, tehetségesebbek voltak.
Hát ez nagyon sok mindent mozgat szerintem egy
nagyon
társadalmon
sok,
belül.
Mai napig, mai persze. Napig. Ó, igen. Nagyon is. De egy kisebbség azért, szerintem sajnos ez a kisebbség, azt inspirálja. Tehát én nem csak az orosz kultúra, az orosz nyelv iránti, hogy mondjam, szeretetemet vettem ezt a legkevésbé az Elkazovszki családjától, vagy tőle magától, abszolút nem érdekelte őt, hogy én mennyire tudok oroszul, vagy nem tudok.
De ti oroszul beszéltetek egymással?
Abszolút nem. Nem, csak is magyarul, és később szintem is szerette, ha én oroszul beszélek. Mert
de ő sem nagyon beszélt oroszul,
de
én hát nem, hát a mamájával persze.
Hát bárkivel, aki orosz volt. Nem, hát az természetes.
De
az
ő
természetes.
Azért remekül tudott magyarul.
De az nem természetes, hogy mind a ketten tudunk magyarul, nekem nyilván az erősebbik nyelvem, de a nyelv az nem csak nyelv, nem csak az érintkezés eszköze. Tehát egy más nyelven beszélni a te személyiségednek egy másik dimenzióját. Mássá válsz. De nem mondom azt, hogy megszűntél az lenni, aki
nem,
vagy.
De teljesen igazad van, hogy az egy másik személyiséget hoz elő belőle.
És én hogy én azzá válok, mert abban mindig van egy kis színjáték, kis mesterkedjék, és hát aztán, ha valami nem volt jellemző ránk együtt is, az éppen ez. Tehát idegen volt. Hát az nekem nem volt idegen, hogy ha ő oroszul beszélt, mert a saját anyanyelvén beszélt, még szép, hogy sőt, magyarul egy picit mássá vált. Oroszul ő sokkal autentikusabb, hitelesebb.
Igen, nem de tudom. Aztán később, igen. Felnőtt korodban még közelebb kerültél, hiszen orosz származású feleséged.
Hát ez is, nálam minden bonyolult, mindenkinél. Az az igazság, hogy mikor valakiről valamit állítanak, és az tényszerűen igaz, akkor a kontextus, ott már ez a
na, tényszer... mesélj!
Hát az én feleségem kaukázusi. Tehát ez azt jelenti, hogy ő grúz és örmény származása, mai napig egy nagy grúz családi háttérrel, Moszkvában a szülei éltek csak, és hát ott most már régóta senki nem él.
Orosz nyelven beszél.
Ő abszolút orosz nyelvű lett, mert hiszen Moszkvában született, és ő egy kicsit jobban tud oroszul, mint az oroszok. Tehát ez az a helyzet, amikor az asszimiláns, noha ő igazolványában is az van benne, hogy ő grúz. Hát eldöntették a Szovjetunióban, ugye, hogyha ilyen vegyes házasságból született valaki, már etnikai, nemzetiségi értelemben, akkor a gyerekek választhattak. Tehát a bátya, meg a húga örmények, ő grúz. De nem oroszok. Tehát orosz
választás
nyelvű,
kérdése volt
ez egy kategória egyébként az Oroszországban, mindig is volt. Ott ez az etnicista téboly, remélem soha nem fog, egy birodalomban ritkán következik be, hogy mindenkinek orosszá kell válni különben. Tele volt grúzokkal, örményekkel, hát a Josif Visszarionovics azért ez egy echte grúzok, maga köré persze. Egy nagy kaukázusi csapatot az gyűjtött. Igaz? A zsidók tömege volt a 20-as évek, az más kérdés, hogy a zsidóság etnikai kategória Oroszországban. Amit más országokba el akar érni, megint más országokba, dehogy vagyunk nép etnikum. És etnikum, stb. De hát ezek már azok a változatok. Tehát egy birodalmi elitben, a cári Oroszországban is maguk a cárok, hát alig volt bennük már orosz, németek voltak 98-90.
És erre büszkék voltak, vagy tagadták?
Nem tagadták, oroszok vagyunk. A származás az semmit nem jelent. Az asszimilációs folyamat a birodalmi elithez asszimilál, nem egy nemzeti elit. Mondjuk Romániában nem elvárás az, hogy te legyél magyar létedre román, de azért nem bánnák, hogyha nem lennének románok. Ukrajnában
a
külön nagy fejezet, és a háború miatt én nem szívesen mondok semmi nem rosszat, hanem még kritikai véleményt sem.
Emiatt ez most nagyon megváltozott ez a helyzet.
Abban érvé válik, nem akarok ebben oda, se vissza egyéb, fölfoghatatlan, ami 3 éve zajlik.
Na mindjárt erről fogunk egy kicsit azért beszélni.
De az ukrán nemzetépítés sajnálatos módon a 2000-es évek elejétől ezt az etnikai irányt, tehát mindenki legyen ukrán. Mindenki most ugye ez egy későn nemzetté váló, hát a nyelvtörvény az kivétel nélkül mindenkire vonatkozik. Képzelj el,
de nem az oroszoknak adott
válasz. Elsődlegesen persze, hogy az oroszokra, de hát azok saját jogon ott élnek, millió szám.
Hát
6-7 millió. Eleve Oroszországban is, Ukrajnában is ez kellene, ugye, hogy van egy olyan kategória, hogy rossziányin, ami nem orosz jelent, hanem azt, hogy orosz állampolgár vagyok, tudok oroszul, jól tudok, nem tudok, anyanyelvem nem anya, de hát ott a tatárok. Hát egy külön köztársaságuk van. Teljesen más világ, mint az oroszok világa. És végig mehet. És ez nem szűnt meg. Ha valaha is megszűnik, és Oroszország ilyen etnicista nemzetállammá válik, hát akkor én azt mondom, hogy már most vége van Oroszországnak, de akkor kész. Akkor nekem is végem van.
Azt valahol nyilatkoztad, vagy írtad, hogy a legnagyobb veszteség számodra tulajdonképpen persze. Oroszország maga.
Számára.
Hogy neked, akinek ennyire a szíved közepében volt, és annyi reményt fűztél ahhoz, hogy valami normálisabb világ lesz, mekkora nagy csalódás. Nem lehetett erre számítani?
Minden helyzetben nagy megrázkódtatások időszakában azért többfelé mozoghat a történelemnek bármelyik alanya. Mi például most mozoghatunk egy totális állam felé, ez az legutolsó törvény ebbe az irányba. És mozoghatunk egy új típusú, de mégiscsak a liberális fékek ellensúlyokra épülő demokratikus rendszer felé. Ez is benne van. Tehát ha tetszik, nyugat felé, vagy kelet felé.
De mennyire bízol az egyikben, vagy mennyire félsz a másiktól?
Nagyobb esélye van most annak, hogy ez a hatalom gátjait, fékeit, korlátait helyreállító rendszer fog felülkerekedni. Mi egy kelet-európai társadalom vagyunk, a Szücsenő ezt nagyon remekül megírta. Sok ponton eltérünk, az igazi Kelet-Európától, ez az ő híres dolgozata, ami a Bibó emlékkönyvben jelent meg, vázlat Európa régióiról, de lehet, hogy Kelet-Európa, és akkor van lengyel, cseh, magyar változat, és elemzi az oroszt, a Kelet-Európát. De most egy nagyon kelet-európai társadalom vagyunk, és még inkább azzá váltunk, azáltal, hogy a 20. században a modernizációs hullámokkal lassan-lassan fölépülő polgári társadalmat, magát a polgárságot, mint réteget, osztályt kiirtották. Tehát fizikailag kiirtották, kitették a szűrét a határon túlra, elmenekült, mert nem lett tudott itt élni, tehát, és itt ugye milliókról beszélünk, hát milliós a nagyságrend, és ez nem azt jelenti, hogy mennyiségileg ennyi meg ennyi ember hiányzik. A legfrissebb szociológiai kutatása, Kovács Imre fémjelzi ezt a kutatást, nagy, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, komoly empirikus kutatásokat végeznek, és azt mutatta ki, hogy hát Magyarországon a polgárszámba vehető rétege Magyarországnak 5-10% körül van. Tehát azok, akikről mi beszélünk, választói tömegek, ezt követelik, ezt gondolják, azt gondolják. Azok nem polgárok, és nem is a politikai, rosszul fogalmazok, tehát a hatalmi szereplők nem is így bánnak velük. Hát aki ösztönösen érzi azt, hogy mi Magyarország ma, az nem indulhat ki abból, hogy tulajdonképpen úgy lehet itt az emberekkel érintkezni, mint Svédországban.
Hát eleve elfojtott dolog volt az a folyamat, amely a polgárosodást jelentette.
De ezt nem lehet visszacsinálni.
Oroszország.
Hát Oroszországban ebből a szempontból nagyon hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ők már a küszöbét ennek a totális államiságnak, tehát ugye van egy úgynevezett választásos autokrácia, ami Dél-Kelet-Ázsia minden második állama ilyen. Jobb és rosszabb változatokkal. Szingapúrtól, hát sokáig Dél-Korea is ilyen volt, már nem ilyen, de szóval ez egy ott kitalált rendszer. Vannak választások, de a hatalom leválthatatlan, mindaddig, amíg egy válság el nem söpri. A válságnak lehet a betetőzése a választás, és anélkül is összeomolhat. Most Mi nálunk kiépült a választásos autokrácia, ilyen jó délkelet-ázsiai módra, és ez most válságban van. Tehát tényleg ott áll az elitje és a bázisa a vég küszöbén. És más választásos autokráciák is ezt csinálják, bekeményít, erősít. Ő maga hajt végre egy rendszerváltást. Mert mindenki azt gondolja, hogy csak egy rendszerváltás van, és az majd a jövőre elsöpri ezt a rendszert. Van egy másik, maguk váltanak rendszert, és ez a kis jelentékte, hát igen, a közszférát egy kicsit majd ott meg, és aki elolvassa a törvényt, az világosan látja azt, hogy a közszféra, ami a tulajdonképpeni politikai szféra, a közemberi szabadság, szabad szólás, szabad gyülekezés, bármi szférája, ezt a hatalom megszállja. Tehát csak hatalom maradhat. Na most ott, ahol csak ez van, tehát nincs semmi civil szféra. De már a magán szféra is problematikus, onnantól kezdve, hogy én adok 5000 forintot a Klubrádiónak, akkor azt igazolnom kell, hogy esetleg kész, vége. Tehát ez totális állam, Mussolini típusú. Nem kell ez nagy ideológia, inkább technológia kell hozzá.
Hát meg történelmi ismeretek.
Jó, de ők ezt szerintem tudják nagyjából, hogy mit csinálnak. Egyáltalán nem képzetlen emberek, Orbán Viktor komoly társadalom elméleti stúdiumokkal bír, tehát, de egy dolog az, ami az ő tudása, és egy más dolog az, ami az ő érdeke, hogy a rendszer, a hatalom leválthatatlan maradjon.
Oroszország ezen már túl is lépett, tehát persze. Ő már azon a határon is túl van, hogy a totális államot létrehozza.
Az a totális állam, de ugye új technológiák vannak, tehát egy csomó minden nem úgy csinálnak, és nem arra irányul. Tehát tulajdonképpen itt a hagyományos, nagy autokratikus rendszerek, amik vagy megrendelkeznek, az autokrácia szintjén, vagy mindegy milyen okból, de ilyenek, azok most az előfutár szerepét. Ja, hirtelen a legelmaradottabbak, vagy politikailag hátramaradottak, válnak úttörőkké. Hát igen. Amerika vigyázó szemét, az tulajdonképpen
Magyarországra vetette, Magyarországra, és Oroszországra.
Már úgy értem a trumpi Amerika.
Igen, hát persze a Putyinra azért, konkrétan.
De ott sincs nagy ellenállás, és ha megnézed, de erről elég sokat írtak, hogy hogyan lehet a közvélemény nem manipulálni, az a múlt század szabályosan létrehozni azt a tudatot, ami így, vagy úgy, vagy amúgy cselekedjen, válaszol, gondolkodjon, ezt vagy azt gondolja. Tehát ezek teljesen új technológiák, amikor algoritmusokkal, ahogy a Brexitet megcsinálták, a Cambridge Analytica-nek a hatalmas személyes adatállománya, akinek a kezében vannak az adatok, már pedig kinek a kezében? Hát elsőbb a államok, ja, és ha én kezemben van minden adat, meg még annál is többet akarok, akkor azok, akik adatokat halásznak, mindenféle pártok, azokat lekalapálom, hogy mit képzelsz.
Magyarországon az sem látszik reális esélynek, hogy mégiscsak van egy olyan ellenzéki csoport, amelyik egyre erősebb.
Itt a társadalom megelégelte, megunta, és a 15 év egyébként sok, egy ekkora társadalomnak, mint mi vagy, sok. Oroszországban minden másképpen van. Tessék elgondolni, 17 millió négyzetkilométeres ország, hogy abban mi van benne.
Minden.
Annyi féleség.
Magyarországon viszont a méreteknek megfelelően arányosan más a helyzet.
És nagyon sok sérelem, és hát gazdaságilag is ugye megy, nem lehet többet ígérni, és van még egy nagyon fontos összetevő, hogy ezt viszont elmulasztották, igaz, hogy ez 5 év körülbelül, hogy megugorják azt a technológiai, most jutott eszükbe harcosok klubja és egyebek, én inkább azt mondanám, hogy a leharcoltak klubja, mindegy, tehát most jutott eszükbe, hogy TikTok, meg hogy ott is kéne valamit csinálni. Most, ha ez előbb jut az eszükbe, Trumpnak az első győzelme, vagy a Brexit, amit teljesen ugyanígy kipreparálták azt a választói többséget, ami Angliát, Nagy-Britanniát kivitte az Unióból, az nem demokratikus. Na most, ha megszűnnek ezek a lehetőségek, akkor Magyarországon a legjobb esetben az történik, hogy szemben a világtrenddel, ami ez a bizonyos totális, hát beszélnek is ugye technofasizmusról, meg egyebekről, ezzel szemben mi visszaesünk a normális, hagyományos demokráciák szintjére. Hát adja Isten, Európa az egy ilyen menhelye pillanatban.
Hát reméljük, hogy ez a verzió fog bejönni, az a második. Szilágyi Ákos volt a vendégem a Dobszerdában. Hú, de sok érdekes dolgot mondtál, és még szívesen ülnék itt veled, de a műsoridőnk lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ákos, és gratulálok az Artisius díjathoz.
Köszönöm szépen a meghívást, és a gratulációt is köszönöm.
A mai műsorban Lobode István, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Csorba László, Rózsa Hegyi Gábor és Král Kevin segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket. Viszonthallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.